G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 beszélgetések, én László Pál vagyok, és a mai beszélgetésben energiáról lesz szó. Na jó, nem energiáról, mert az unalmas. Energiakészletezésről, vagy inkább menetrendezésről. De hogyha már mindenki elég elvesztette a fonalat, akkor szerintem vágjunk bele. És aki velem szemben ült a stúdióban, az Lucei Péter, az Altaó termelés és kockázat menedzsmentért felelős vezérigazgató helyettese. Nagyon ilyen nagyon durva titulusod van. Ez tulajdonképpen mit akar, ha az elején egy picit ezzel lazítunk?
Jó, hát ezt ki fogom fejteni, jó sok mindenről fogunk beszélni, és majd ki fog derülni, hogy pont azt akarja majd, amiről beszélni fogunk. Gyakorlatilag erőművek menedzsmentjével foglalkozunk, ezek általában termelésmenedzsment feladatok, tehát kifejezetten nem tartozik hozzá üzemeltetés, karbantartás, semmi, ami operatív üzemvitel, ez egy kereskedelmi aspektusú termelésmenedzsment, amit az a szekció visszavállalatnál, amit én vezetek.
Azt segítesz nekünk szétszálazni, hogy amit az elején mondtam, amiben szerintem mindenki belezavarodott hirtelen, hogy az energia, meg a készletezés, meg mi ez a menetrendezés. Tehát én ilyet szerintem átlagember utoljára a MÁV-nál hallott, hogy menetrendezés.
Én azt gondolom, hogy ez normális. Megpróbálom gyorsan szétszedni. Van egyszer energiatermelés, hogy amit el tudunk végezni többféle bázison, ugye vannak földgáz alapú villamos energiatermelők. Amikor én most energiáról fogok beszélni, az minden esetben villamos energiát fog jelölni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor termelés, akkor villamos energiatermelésről beszélünk. Nem foglalkozunk most hőenergiával és egyéb energiatranszformációs megoldásokkal. Most maradunk a villamos energiánál egy kicsit ebbe a beszélgetés keretében. Tehát ez történhet mondjuk földgáz alapon, történhet mondjuk nukleáris alapon, ugye ez egy szűkebb, és azt gondolom, hogy egy másmilyen piac, ebben nem fogunk nagyon belemenni. Aztán történhet ugye megújuló energiaforrás bázison, történhet naperőművekkel, szélerőművekkel, aztán vannak másféle megújulók is, például ilyenek a biogázerőművek, biomasszaerőművek, tehát egészen sokféle dolog az, ami szóba jöhet. Aztán ugye van egy, nagyon sok beszélt is kezdtem már ezzel, hogy az elején szögezzük le, hogy mi okoz ebbe ugye zavart, és mi a probléma, és mi az a feladat, amit valahogyan meg kell oldani.
De én egy picit közül is vágok neked, mert hogy én mondom, tehát hogy ugye nekem két gyerekem van, és arra koncentrálok, szerintem elég sokan vagyunk így, hogy a lehető legkevesebb fosszilis energiát próbáljak megfogyasztani, és nagyon gondolkodom azon, hogy mondjuk egy napelemet beszerezni, és ez milyen jó lenne. Ahogy ennek elkezdtem utána nézni, kiderült, hogy oké, de ugye mi van akkor, amikor nincsen nap, és mi van akkor, amikor én befele termelek a hálózatba, mert hogy sokkal többet termelek, mint ami van. És ha jól értem, akkor nagyon piciben, amit én mondok, ez nagyon piciben van, ti ezt nagyban tudjátok, hogy tudjátok kiegyensúlyozni tulajdonképpen a rendszert, hogy amikor én termelek áramot, legyek akár cég, akár magánember, amikor termelek áramot, akkor ne legyen túl sok hirtelen a vezetékekben, ami úgy nem fér bele túl sok, és ne legyen túl kevésse, amikor nem termelek. Jól értem én ezt?
Valahogy jól. Egy nagyon picit bonyolultabb csak a dolog, de úgy alapvetően azt gondolom, ez egy jó irány. Induljunk el ebbe, jó?
Jó.
Ennél annyival bonyolultabb, hogy nem, ugye a termelés és a fogyasztásnak valahogy rendszer szinten meg kell egyezzen. Tehát ezeknek egyensúlyba kell lenni. Ez azt jelenti, hogy mindig pontosan ugyanannyi villamos energiát szükséges megtermelni, mint amennyi elfogy. Ez nem is nagyon tud igazából máshogy működni. Ez azt jelenti, hogy ezek a naperőművek, és én most a háztartási méretről annyira nem tudok beszélni, mert hogy is mondjam, tőlem az nagyon-nagyon-nagyon távol áll. Értem én, hogy majdnem ugyanolyan.
Szerintem, hogyha 3-0-val több kilowattot mondunk, akkor nagyjából ugyanazt fogunk tartani, tehát hogy érteni fogunk.
Részben igaz, nagyon más a regulációs oldala, nagyon sok minden nagyon más háztartási méretben és nagyon más ipari méretekben.
Na de mi van ipari méretben?
Hát, mondom is, jó. mi okoz problémát? Ugye a földgáztüzelési erőművek azik annyira nem, azok föl is használhatóak rendszer szabályozásra, azok pontosan úgy termelnek, ahogy húzzuk a gázkat. Ugye ez ilyen nagyon egyszerű. Ha nagyon nyomjuk, de ki nagyon termel, a kevésbé, akkor kevésbé. Nem annyira mondható el ez egyébként a más irányba, pedig a nap- és szélerőművekről. Ugye ők úgy termelnek, ahogy fúj a szél. A naperőmű ugye úgy termel, ahogy süt a nap. Nyilván függ még egy csomó más problémát, vagy csomó más paramétertől, hogy pontosan mennyit fog termelni egy adott naperőmű, de azért mégis leginkább meghatározza a napsütés, a szelet pedig a szélsebesség. Na most ugye ők elkezdenek ebbe a villamosenergia rendszerben adhok jelleggel beletermelni. Na, hogy jobban fúj a szél, többet termel. Na most ezt ugye valahogy érdemes lekötni, a fogyasztási szokások pedig nagyon ritkán igazodnak ugye a napsugárzáshoz, a felhő átvonuláshoz, a széllökésekhez, mi az máshoz. Tehát ezt valahogyan érdemes lekövetni. Amivel lekövetjük, azok a szabályozási kapacitások, amik mindig biztosítják ezt a balanszt a villamos energia rendszerbe. Ezek a földgáztüzelési erőművek jellemzően, lehet más is, ne nyissuk ki ezt a kaput, javarészt ezek földgáztüzelési erőművek, nagyon gyorsan és nagyon pontosan képesek rendszer szinti szolgáltatásokat
nyújtani. Hát ahogy mondtad, amikor húzom a gázkart, akkor többet termel, amikor lejjebb húzom, akkor kevesebbet.
Gyakorlatilag ennél nem lényegesen bonyolultabb a helyzet, legalábbis most ennél az asztalnál nem. Megcsinálni ez egy picit, hogy is mondjam, egy picit nehezebb. Na most mit vett föl kérdést? Mert jött fel az egyes kérdés, ugye az volt egy készletezés. És nagyon örülök, hogy ezt a készletezés szót használtuk, és nem a tárolást. Mert ugye a villamos energiát tárolni kis mennyiségben, relatív kis kinyerhető teljesítmények mellett, hogy is mondjam, very easy. Tehát az úgy könnyű, egyszerű.
Telefonom van az akvárium. Vagy nem akvárium, mit akartam mondani.
Ki mit tart a telefonján, ugye?
Nem, a telefonom van az akkumulátor.
Igen. Na most ezzel akkor van mond, mikor ezt a villamosenergia rendszerrel összemérhető méretekbe kellene tenni, és ezt én itt szét szoktam választani, és azt szoktam mondani, hogy az energiatárolás az egyszerű kérdés, az energiakészletezésre pedig igazából jobb megoldásunk nincs, mint amit a természet adott nekünk. Kiválóan készletezett energiát, több millió év alatt ugye földgáz és kőolaj formájában. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy hibátlan elképzelés. Egyenlőre úgy néz ki, hogy a mai tudásunk szerint ezt mi nem tudjuk reprodukálni, ahogy ezt a folyamatot nem tudjuk úgy fölgyorsítani, hogy azokat az anyagokat használva, azokat az energiaáramokat, amivel ugye ez gazdaságos is lenne, meg lehetne oldani, nyilván bármiből lehet nagyon sokat készíteni, egyszerűen csak simán nem éri meg. Ezért stratégiai jellegű, ez az egy mondatot, hogy mondjam meg, a stratégiai jellegű energiakészletezés ma egy olyan feladat, ami azt gondolom, hogy így nincs megoldva.
De az akkumulátor, most én laikusként azt gondolom, hogy az akkumulátor az lehet erre megoldás, de akkor ezek szerint ipari méretében az hülyeség.
Nem mondom, hogy Ézsi, ugye, mert mi építettük, helyeztük üzembe az ország első villamos energia tároló létesítményét.
Nem véletlenül kérdeztem.
Még ha az is sem mondhatom az, de abszolút nem, teljesen másra jó, másra használjuk. Ez a rendszerben egy nagyon finom szabályozás nyújt, bitang gyorsan tudok villamos energiát beletárolni, és ki. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek percenként sokszor változik az iránya, hogy tört kisüt, kb. Ugye ebben a ritmusban, ahogy most mondom, néha hosszabb ciklusok vannak egybe egyik másik irányba, de ez egy finom hangolása a rendszernek. Ez nem egy stratégiai energiatárolás, ez nem egy készletezés, hanem egy nagyon pici energiatárolás, ami nagyon célfeladat elvégzésére alkalmas, ami célfeladat viszont nem áll végtelen. Tehát maga az igény nem végtelen erre, tehát hogy is mondjam, ebből olyan végtelenül sok azért nem tud épülni, és ez nem oldja meg sem azt, hogy több aspektusból szezonális ez az egész villamos energiapiac. Ja, van egyfelé egy napon belüli szezonalitás, és így nem nehéz belátni, hogy éjszaka, hajnal négykor lényegesen kisebb a rendszer terhelése, ez azt jelenti, hogy kevesebb villamos energiát használunk föl. Következésképpen ugye, mint ahogy mondtam, az egyensúlytartás, hogy kevesebbet is termelünk, muszáj
egyensúlyban is, mert éjszaka ritkán süt a nap.
Igen, tehát van egy napon belüli szezonalitás, teljesen más a éjszaka terhelési szint, meg nappal, és akkor a nappalban is vannak különböző teljesen mindig ugyanott jelenlévő csúcsok, völgyek, tehát ez is még az éjszaka és a nappal is tovább differenciálható, hogyha ebbe szeretnénk belemenni. De most hagyjuk ezt, mondjuk azt, hogy van egy napon belüli szezonalitás, amit nem nehéz belátni. Aztán van egy évszakok közötti szezonalitás, ugye, ami azt mondja, hogy teljesen más a villamosenergia termési profil télen, meg teljesen más nyáron. Nyáron ugye az idő mondjuk itt 70-60-70%-ában süt a nap is nagyon intenzíven, télen ez mondjuk leesik már mindjárt egy olyan 30% környékére, és akkor is épp hogy csak pislákol valami jó esetben. Tehát ugye van egy évszakok közötti szezonalitás, ezen belül van egy napi szezonalitás, na most az a kérdés, hogy egy ilyen tárolási, készletezési megközelítés, hogy mire lövünk. Tehát mi a napon belül akarjuk egy kicsit kicsiszolni, egy évszakokat akarunk ugye átjárhatóvá tenni, és azokat egy kicsit kibalanszírozni. Na most...
Logikusan gondolom, azt gondolom, hogy a napot kéne elsősorban.
A napon belül itt ki lehetne tározó szivattyús erőművekkel, de nem rendelkezik. Nem is szerint, véleményem szerint, ami szinkronban áll, és ők nálam sok, ezen a területen sokkal ügyesebben mozgó szakértőnek a véleményével is nem alkalmasak nálunk a geográfiai adottságok.
Hát igen, az osztrákok nem működik ez a rendszer, hogy felpumpálják a vizet magasra, ott van valami tározó, és aztán este visszaengedik, vagy nem tudom, amikor kell, visszaengedik, és abból termelnek energiát. Ez náluk van, mert náluk van magas hegy, de hát náluk ugye egy kékestető.
Elég sok helyen van a világban, de nem a, hogy is mondjam, nem a mi domborzati adottságainkhoz van ez, én azt gondolom, kitalálva, ettől függetlenül lehetne csinálni, de annak már ugye természetvédelmileg tájvédelmi aspektusból lesznek ezek minimum véleményesek, szóval ez, én azt gondolom, hogy...
Meg nem is biztos, hogy megéri.
Az egy következő jó kérdés, ez egy pokolian drága beruházások szoktak lenni, és itt évtizedekben mérhető a megtérülési idő, a villamosági a piac pedig elképesztő tempóba változik. Egy dolgot nem prognosztizálunk az elkövetkezendő 10 évre, hogy a szabályozás iránti igény az csökkenni fog, vélelmezhetően nem fog csökkenni, de még így is nagyon nehéz ilyen beruházásokat megépíteni, aminek tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés 5-15 éves időhorizonton képzelhető, a megtérülés szintén évtizedesben el lehet képzelni, ha ezt most elindítanám, akkor ez egy 30-40 éves horizonton kellene tudni ügyesen gondolkodni. Ennél én azt gondolom, egy kicsit gyorsabb a világ, de mondom, ez megint külön lap is volt. Még egy kérdés, ugye a menetrendezés.
Ezt akartam mondani, tehát akkor megvagyunk, van energiánk, oké, tudjuk tárolni néha, de azért alapvetően
ez kerekítés.
Igen, tehát hogy ez nem elég, akkor viszont marad a harmadik kifejezésünk, amivel minden rendes ember csak a pályaudvaron találkozik. Ez a...
Ezt hívjuk ugye menetrendadások, menetrendezésnek, ez jó lesz ilyen polgári elnevezésnek. Tehát ez azt jelenti, hogy előző nap, tehát tárgynapot megelőző napon mindenki elhatározza, vagy valahogyan megtervezi, hogy mennyi villamos energiát fog felhasználni. Ezt csinálják ugye a fogyasztók, felhasználók, és megtervezik szintén a termelők is, hogy mennyi villamos energiát fognak termelni. Ezen van egy másnapi villamos energia piac, ez a tőzsdének a másnapi, villamos energia tőzsdének a másnapi időhorizontjára szóló kereskedés. Ez ugye egyszer van naponta, és ott ők összeérintik ezeket a pozícióikat. Tehát mindenki kiegyenlíti magát. Aki sokat akar termelni, megnézzük, hogy arra mennyire van kereslet. Aki sokat akar vásárolni, vagy keveset, megnézzük, hogy mennyire van kínálat. És ezek értjük egy adott pontba, rajzolunk kétféle merítordet, és akkor ezek valamilyen pontba biztosan fogják egymást metszeni. Na most, ahol metszették, az lesz a holnapi villamos energiának az ár. Ez minden órában lezajlik, óránként. És ugye attól függően majd, hogy ki mennyire sikerült eltalálja ezt a termelését, ugye a termelést meg a felhasználást, ugye egy dolog biztos, hogy ez nem ugyanannyi lesz egyetlen egy menetrendeződési, mint amit tervezett. Tehát, hogy ez így nem annyi lesz. Ez valamennyi lesz, de biztosan nem annyi.
Hát vagy csak lesz, azért vagy sem, már csak azért sem, mert azt gondolom, hogy mondjuk egy nagy cégnél lehet azzal számolni, hogy mit tudom én, 6-tól 8-ig van egy műszak, és 8-tól 4-ig van egy műszak, vagy nem tudom, most mondok hülye számokat, de hogy azt nem biztos, hogy bele tudod tervezni egy ilyen történetbe, hogy én az egyszeri polgár és az én családom, meg az én városom, az éppen milyen állapotban van. Akarom-e a légkondimat üzemeltetni, főzök-e valamit, vagy bármi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy értem, amit mondasz, de akkor ezek szerint az igazi probléma az abban van, hogy valameddig ki tudjuk ezt egyensúlyozni, de mindig marad valami játék ebben a rendszerben.
Nem, a terveinket egyensúlyozzuk ki.
Igen, de
hogy... elmondom, hogy a tény oldalról is ki van ez nyilván súlyozva, tehát a terveket összeérintjük. Tehát mindenki megtervezi a következő napot. Ezután még van egy intraday piac, tehát azon még lehet napközben is ezen egyébként módosítani, tehát lehet beleadni, venni, kicsit korrigálni, feltéve, hogy van a másik oldalon is. Tehát a kereslet oldalnak találunk kínálati lábát, a kínálati oldalon találunk keresleti lábát. Egy kicsit tovább finom hangolható ez a dolog, de az a lényeg, hogy minden egyféle terv szerint működik, és ezt hívjuk ugye menetrendnek. Mindenki tervezi, mit tervez, mit fogyaszt, de ugye a fogyasztóval kezdődik általában inkább a probléma, meg most már ugye mindjárt kitérek rá a termelővel is. A földgáztüzelés erőművek, mint mondtuk, azok pont úgy termelnek, ahogy húzzuk a kart, tehát az így körülbelül jó lesz. A fogyasztó meg úgy fogyaszt, meg a felhasználó az aképpen vételez, ahogy az ő éppen mindenkori igénye azt úgy megkívánja. Tehát el fog térni. Vagy többet fog felhasználni, vagy kevesebbet fog fogyasztani ebből a villamosenergia rendszerből. Következésképp ezt le kell ügyek gyorsan követni termelői oldalon, ezért ezek az erőművek, van egy szabályozható erőmű csoport, akik szabályozási szolgáltatást nyújtanak ezen a piacon, ők valami pénzére, ezt ők kiszabályozzák, és biztosítják a mindenkori válaszot. Ugye ez volt a figura sok éven keresztül, viszont most erősen elkezdünk változni. Bejönnek a időjárás függő megújuló termelők, és innentől kezdve nem csak a fogyasztási oldal lesz elképesztően bizonytalan, hanem most már hála jó Istennek a termelését se tudjuk előrejelezni, pontosabban olyan pontossággal tudjuk előrejelezni, ahogy egyébként a időjárás előrejelzés pontosságával megegyező módon. Na most ugye ez így nem tud tökéletes lenni, ez az időjárás előrejelzés. Ez mindig eltér. Tehát vagy jobban fog sütni a nap, vagy kevéssé fog sütni, vagy átvonul egy felhő az ország.
Igen, de hogy mennyire tudjuk, az meg az attól függ, hogy mondjuk az állam, mert általában a meteorológiai szolgálatokat az állam finanszírozza, tehát hogy az állam mennyit tesz bele ennek az előrejelzésébe. És én most kezdtem megérteni abból, amit mondasz, hogy egyébként mert sose értettem, hogy miért kell Pártai Lucsiát ennyire előre tolni, de most már kezdem érteni, hogy ennek milyen gazdasági okai vannak, hogy tudjunk arról, hogy milyen időjárásunk lehet. Jó,
nem,
értem.
Nem ismerem az említett hölgyet.
Már sajnos nem is ismerheted, de hogy de, nagyon híres meteorológus volt, igen.
De a szakemelgárda az nem mindegy, nagyon nem mindegy, akik ott ezt a tevékenységet végzik, az milyen minőségbe készül el, független ettől. Mi alapvetően dolgozunk az OMS-szel is, meg dolgozunk még svájci, meg dolgozunk még brit partnerekkel is, akiktől szintén vásárolunk időjárás előjelzés, és saját rendszereinkkel ezt valahogyan aképpen mixeljük, meg gondoljuk át, és rengeteg mindent figyelembe véve, hogy megpróbáljuk minél jobban eltalálni, hogy tényleg hogy fog fújni a szél, ténylegesen hogy fog ugye sütni a nap, azaz mennyi villamos energiát tudunk ezzel termelni. De ez ugye nem tökéletes, és ez az egész menetrendezés gyakorlatilag nem szól másról, mint hogy teljesen mindegy, hogy hány szolgáltató által, milyen struktúrába, milyen modellek eredményeként megadott, és ezek hogyan vannak szintetizálva, ez egy külön tudomány, erről szintén egy önálló podcastot lehetne csinálni, de azt gondolom, hogy mégiscsak egy olyan tevékenység, ahol megvásárolunk megvásárolunk meteorológiai előrejelzéseket, azokat valahogy szintetizáljuk, konvertálgatjuk villamos energia termelésé, és utána azt mondjuk, hogy na, ezt fogja termelni a dolog, és ugye ezt igyekszünk minél pontosabban eltalálni. Amennyiben nem sikerül ezt ügyesen eltaláljuk, az ugye relatíve drága mulatság. Akkor ki kell egyenlíteni a mi mérlekkörünket, vagy menetrendcsoportunkat, hogy hívjuk most, ahogy akarjuk, gyakorlatilag egyféle mérlekkör, és akkor kiegyenlítő energiát kell vásároljak. A kiegyenlítő energia viszont eszméletlenül drága. Ugye, amikor vesszük, ugye mi ennek a szolgáltató oldalán is jelen vagyunk, tehát mi kiegyenlítéssel is foglalkozunk a másik oldalról, akkor persze nem olyan nagyon, akkor ugye nem tűnik soknak, mikor eladni kell, de amikor venni, akkor drága. Az is igaz, hogy nem feltétlenül annyira veszük vissza, amit amennyire
eladjuk. Érted, igen, de viszont, hogyha elszámoljátok magatokat, akkor sokkal drágábban tudtok venni, mintha nem számoljátok
el magatokat. Nem nagyon kéne elszámolni. Tehát mindig elszámoljuk magunkat, tehát soha nem lehet eltalálni azt, hogy pontosan
ebben a szakmában nincs 100%, oké, én ezt értem.
Azért nem mindegy, hogy mennyivel számoljuk el magunkat.
Jó, tehát akkor nektek az a dolgotok, tehát abban vagytok jók, hogy valahogy ezt ki tudjátok számolni. De hogy ezt hogy? Ülnálatok 70 mérnök és 67 matematikus? Vagy azt mondjátok, hogy van erre mondjuk mesterséges intelligencia, van erre számítási kapacitás, és a többi, és a többi.
Hú, hát ez elég bonyolult. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy emberek is ülnek, állnak, jönnek, mennek, rajzolnak, dolgoznak, jó sok mindent csinálnak. Ugye ez mindennek az alapja. De alapvetően tehát napi operatív szinten ez a folyamat, ez teljesen automatizált. Tehát ez ember nem ér hozzá. Tehát mi megszólítjuk az időjárás, tehát a meteorológiai szolgáltatókat, mármint így nyilván elektronikus felületen, ők válaszolnak valamit szépen, betöltjük az adatokat, szintetizáljuk, újabb és újabb algoritmusokat futtattunk rajtuk, majd kitaláljuk, hogy ez nekünk úgy körülbelül villanyban mit jelent, ezt automatikusan lemenetlen, de ez az ember ehhez nem ér hozzá. lehetetlen, olyan mennyiségű műveletet kellene negyed órára gyakorlatilag elvégezni, amit mondjuk így, mit tudom én, most mondok valami basic dolgot, ilyen Excel alapon, tehát ez így nem elképzelhető, aha, mert az adatok berögzítése is többbe kerülne az inputoké, tehát lehetetlen. Tehát ez egy full automatizált folyamat. Az, hogy vannak-e benne olyan elemek, amik mesterséges intelligencia támogatását élvezi, persze, tehát több deep learning, machine learning algoritmus van beépítve, pontosan ahova éppen kell, neurális hálók, jól használhatók, nagyon szép eredményeket adnak, sokkal szebbeket, mint azt eleinte, hogy is mondjam, mertük remélni, de mindig az ember van ott mögötte, tehát valakinek föl kell építse a neurálisát, valakinek az be kell hangolni, valakinek össze kell rakni a
mindenhez modelleket. Kell, az emberi ész mindenhez kell.
Az kell igazán, tehát hogy is mondjam, hogy sokszor gondoljuk azt, hogy valamit átrakunk és csinálunk egy ilyen nagy data scientist tudományágatot a vállalaton belül rakunk rá a mesét, és akkor majd magától megy. Hát, hogy is mondjam, nem. Ez egyáltalán nem így van. A mesés intelligencia elég nagy gyűjtő fogalom, sok minden tartozik, ezért szeretek én inkább élni más kifejezésekkel. De ezért szeretem nevén nevezni a gyereket. Tehát az XG boost lesz, a neurálháló, az neurálháló lesz, tatra, de ezeket emberek hangolják finomra, emberek definiálják, hogy mi annak az inputja, emberek definiálják, hogy mi az outputja, ők hangolgatják, ők elemzik, tehát sok mindent át tudunk adni, hogy is mondjam.
De a tudás akkor is kell.
Az a legfontosabb. Uh-huh. Tehát az a legfontosabb az a néhány fős csapat, aki el mögött áll, az ugye egyre növekszik, tehát nem olyan néhány fő, de és ebbe van egy igazán magas érték, így tudunk egyébként kellően pontosak lenni.
Tehát akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyjából abban vagytok ti jobbak, mint bármelyik csapat a piacon, hogy olyan a szellemi előforrásotok a mesterséges intelligencia és a számítási kapacitás mellé, amely ezt nagyon jól ki tudja húzni.
Az idő fogja eldönteni, hogy ezen a piacon ki mennyire jó, én nem szeretnék előnyatkozni, ki a legjobb, meg ki nem a legjobb. Ugye,
egy szerény cégvezető, mindig álmom volt.
Nagyon penge módon kellene ismernek mindenkit a piacon, hogy azt mondjam, hogy mi vagyunk a legjobb, mi törekszünk arra, hogy a legjobbak legyünk. Azt gondolom, hogy jók is vagyunk, azt is tudom, hogy van hova fejlődnünk, de olyan sok dimenziós a probléma, hogy nem emelhetek ki. Ez olyan, mint hogy ki a legszebb. Ugye, hát úgy egyébként, hogy kinek mi tetszik, milyen dimenzióba, tehát nagyon nehéz ezt értelmezni, hogy ki a legjobb.
A legszebb mindig a feleséged, a legszebb mindig a gyereked, és tehát azért vannak exakt dolgok, amit meg lehet állapítani. Jó, oké, értem.
Köszönöm. Igen. Akkor viszont mi vagyunk a legjobbak.
Oké, akkor szerintem megegyeztünk, ezzel nincsen baj. Viszont ha már azt mondod, hogy oké, mégsem lehet, hogy nem tudjuk, hogy ti vagytok a legjobbak. Oké.
De hogy nagyjából... Én csak azt mondom, hogy az állítást ott
abszolút értem, csak el akartam beszélni.
A konkurencia állítja ugyanezt, és akkor én nem szeretném.
Jó, mekkora piacról beszélünk, azt mondd meg nekem.
Hát úgy néz ki, hogy ezen a menetrendezési piacon, és visszatérek arra, hogy egyébként mibe gondolom azt, hogy talán tényleg nagyon-nagyon jók vagyunk. Egy olyan 5-6 szereplő van, aki ezt élesben reális, tehát hogy is van, szabad szemmel, dioptria nélkül távolról jól látható méretben csinálja ezt a tevékenységet. Azért meglátjuk, hogy néhány év múlva pontosan hányan leszünk a piacon. Nyilván ezzel mondattam, megelőlegeztem a mi szerepünket is.
Most, hogyha méretet nézünk, akkor ti nagyjából mekkorák vagytok ezen a piacon?
A kérdés jó. Ez szerintem ilyen 20-10%-os piaci részesedésünk van, amit én nem tekintek nagynak. De hogy mondjam el, hogy miért? Ugye ezt az üzletágat gyakorlatilag mi most fogjuk elindítani. Tehát eddig mi ugye ezen nem motoroztunk. Megmondom, nagyon egyszerű az oka. Az elmúlt 6 hónapunk azzal telt, körülbelül 6, hogy azokat a rendszereket, amiket fölépítettünk, megcsináltuk, ugye nekünk van a saját tulajdonú erőműveink, és ez elképesztően fontos. Mert először a sajátjainkon mindent gyönyörű szépen kipróbáltunk, behangoltunk, nem, egyszerűen nem adtuk el ezt a tudást eddig senkinek. Azokat megcsináltuk jól, utána körbenéztünk, és vagyis mondjam, most vált igazából azt gondolom piaci retté, tehát mikor a sajátjainkon már jól teljesít, mikor az már nagyon megbízható, mikor az már nagyon szépen működik, mikor azzal minden rendben van. És hogy is mondjam, a mi portfóliónknak a hát most már kicsit kevesebb, mint az 50%-a most menedzsert portfóliónak saját, az is az egy nagyon nagy szám. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy semmilyen olyan szolgáltató ebbe a kategóriába, ezen a piacon úgy egyébként nincs, aki jelentős mennyiségű saját erőművet is tulajdon. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy mire kíváncsiak az erőmű, mert egész egyszerűen úgy a miénk, tehát nem.
Jó, de akkor arra a kérdést akkor meg is van a válasz, hogy tulajdonképpen miben különböztök ti a piac többi szereplőjéhez képest.
Most már igen, hát körülbelül abban, hogy nekünk egyfelől megvan a sajátunk, ez nagyon fontos, amit így is, úgy is mindig menedzselnünk kell, tehát nekünk ezzel a tudással, kompetenciával én úgy gondolom, hogy rendelkeznünk kell. Másik oldal az, hogy ugye a kiegyenlítő energia piac, ahonnan, ami ugye nagyon nyűgös tud lenni, mi a másik oldalán is jelen vagyunk. Tehát mi a rendszerirányítónak konkrétan szabályozási kapacitást, szabályozási energiát értékesítünk, saját szabályozási központunk van, tehát több erőművet integrálunk, földgáztüzelését is, akit összevonva nyújtunk rendszer szintű szolgáltatásokat a magyar villamosenergiaipari rendszer irányító részére, és ugye ezen az oldalon meg egy kicsit igénybevévő oldalon is állunk, ezért hogy is van ebben egy 7 év rutinunk, hogy ez a piac egész pontosan hogy működik, és az, ahogy én látom ma, ez egyetlen egy versenytársunknak sincs rendszer szintű szabályozásba, gyakorlatilag semmilyen rutinja. Nekünk ebben van 7. Megújulósban van, most lehet, hogy furán fog hangni, de 18 éve menedzselgetünk megújuló energiaforrás alapú termelőket. Például vízerőműünk már 18 éve ezelőtt is volt, azt ugyanúgy kell rendezni. Ez a mostani egy kicsit bonyolultabb, de hogy is olyan van, alapkompetenciák természetes módon vannak meg, az, ami ide kell, ez a piacismeret, az a rutina, hogy mi tudunk kezelni dolgokat, meg az a tudás, amit az elmúlt fél évben erre ráfejlesztve összeraktunk. Úgy gondoltuk, hogy meg úgy gondoljuk a mai napig is, hogy megpróbáljuk, tehát nem megpróbáljuk, hanem ez most így piaci éretté vált. Tehát úgy gondoljuk, hogy na most ez úgy van kész, hogy na ezt szívesen odaadjuk másnak, mert mi már a saját termékünket, hogy is olyan finom, szívesen fogyasztjuk. Tehát nekünk ez ízlik, mi elégedettek vagyunk, mi kicsiszoltuk ezt úgy, ahogy, uh-huh. úgy, ahogy azt kell, ahogy mi szerintünk jó, és akkor most próbáljuk meg ezt, hogy na most már azt gondolom, hogy olyan minőséget, olyan felelősséggel is, erre majd térjünk majd vissza, tudunk nyújtani a partnereink részére, és olyan komplex kompetencia rendszerrel mögötte, és most nem is említem, hogy azért az Alta az egy 30 milliárdos cég, az egy teljesen éves forgalomra, tehát a leszámítva egy-két versenyzőt, azért, hogy is mondjam, ez egy teljesen más dimenzió. És egy kicsit én azt is gondolom, hogy nekünk az lenne valahol a célcsoportja ennek az egész szolgáltatási csomagnak, akiknek fontos ez a biztonság. Mm. Tehát, hogy mi itt vagyunk ezen a piacon relatíve régen, relatíve sokáig tervezzük, folyamatosan fejlődünk, folyamatosan fejlesztünk, és ez egy másik, hogy is mondjam, ez egy másik méretosztály.
Jó.
Tehát mi inkább azokra lövünk, akiknek tényleg azt van, hogy fontos a biztonság, szeretnének megkapni jó műsét, akarnak egy jó kiszámítható világ, és akarnak nyugodtan aludni. Na, ők bízzák ránk az erőműveiket.
De tulajdonképpen ezen a piacon akkor azt lehet mondani, hogy azért tudtok ti kicsit fontosabbak, vagy sokkal fontosabbak lenni, mert ugye, ahogy az előbb mondtad, ti mindent kipróbáltatok már, amit oda akartok adni. Azért ez egy biztonság.
Én azt gondolom, hogy igen. Ez az egyik, ami biztonság, meg lehet, hogy említettem, de nem mindegy szerintem, hogy egy szolgáltatás mögött mi áll pontosan, milyen vállalat. Ugye az Alta nem egy kis játékos ezen a piacon. Tehát minket nem fúj el az első szellő. Itt nem tud olyan tragédia történni, hogy mi ne álljunk helyt azért, amit csinálunk. Tehát nem célunk mindenkinek szolgált, nem célunk 100%-os piaci részesedést csinálni, egyáltalán nem. Azokra lövünk, annak szeretném adni, aki ezt szívesen fogyasztja, ugye, tehát akinek ez ugye alapvetően
akinek szüksége van rá.
És akinek kell az, hogy tényleg nyugodtan aludjon, tehát tényleg ne legyen ezzel gondja, tényleg legyen neki egy kiszámítható világa, azért ezek a naperőművek nem egy-két évre épülnek, hanem ezek még itt lesznek 15 év múlva is.
Hát illetve, hogy a lakosságiakat nézem, ugye 20-25 év garanciákkal működnek ezek, tehát biztosan itt lesznek még akkor is.
Persze, de ugye egy vállalati életében 15 év az egy túl hosszú sokszor horizont. Mi akkor is nyilván praktikusan szeretnénk ezen a piacon jelen lenni, és hogy is mondjam, amiben eddig belekezdtünk, amit eddig megcsináltunk, ugye egészen ugye visszatekintünk még a
18 évvel ezelőttre,
igen. Akár oda is, vagy az előtre is. Mi még azért ebből nem kellett feladjunk semmit.
Jó, és akkor a végén egy ilyen nagyon-nagyon privát és lakosságit akarok kérdezni. Ha ti jól működtök, és ez a rendszer jól működik, és egyre több nap és szélenergia kerül bele a rendszerbe, illetve fordítva. Tehát ha ti jól működtök, és ez a rendszer jól működik, az jelentheti-e azt, hogy egyre több szél- és napenergia kerülhet bele a rendszerbe? Vagyis amivel kezdtem, hogy hát én laikusként és állampolgárként inkább arra koncentrálok az ilyen beszélgetésekben, hogy nekem állampolgárként a környezet szempontjából milyen hasznot hajt egy ilyen dolog. Szóval, hogyha ez jól működik nálatok, akkor az azt is jelentheti, hogy sokkal több lakossági nap vagy szélerőmű kerülhet bele a rendszerbe, hiszen ti tökéletesen ki tudjátok egyensúlyozni a rendszer magát.
Nem tudom, értetően, mit kérdezik. Abszolút, abszolút. És azt gondolom, egyet is értek. Az, hogy mennyire egyensúlyoz tökéletesen, nyilván a szabályozási központunk a rendszert muszáj vagyunk tökéletesre hangolni már, amennyire éppen igénybe vesznek ugye minket. De másik oldalról, igen, hogyha a termelés előrejelzés az jó, hogyha a menetrendezés az pontos, ha ennek a rövid és a középtávú változatai szintén kielégítő módon tudnak működni, akkor az egy dolgot fog eredményezni, lényegesen kevesebb szabályozási kapacitást kell ezeknek a kiszabályozásához, és lényegesen kevesebb szabályozási energia is fog fogyni ezeknek a kiszabályozásánál. Ez azt jelenti, hogy egyre többet bír meg ebből a rendszer, tehát növelhető úgy, mert nagyon fontos, hogy mindenképpen a végtelenség lehetne növelni a nap meg szélerőmű kapacitásokat, de növelhető úgy, hogy ne kelljen szignifikáns bővítést végrehajtani földgáztüzelési oldalon, amivel ezt az egészet kiszabályozom. Tehát ennek a pontossága az véletlen évről évre, hétről hétre, hónapról hónapra javul. Nyilván értjük, hogy valamilyen szórás mellett történik mindez.
Persze.
De tendenciózusan én azt gondolom, hogy az elmúlt következendő 10 évben azért egy monoton fejlődési pályát azért teljesen nem könnyű, hogy is mondjam, és azért ennél tovább megyek, mert rengeteg modellünk, meg rengeteg számítás van mögötte, de azért ki lehet rajzolni, hogy ez hogyan fog fejlődni. Ez egyre pontosabb lesz, nyilván a mennyiség is egyre nagyobb lesz. Azt nem ússzuk meg, hogy több kiegyenlítő energia nem fog tudni olyan gyorsan fejlődni, de nem mindegy, hogy mennyivel több kell hozzá. Nem mindegy, hogy 10 évben másfélszer annyi lesz a kiegyenlítő energia igénye az teljes országnak, és a kiegyenlítő teljesen, és másfélszer, és ezt mondjuk háromszorosa, vagy mondjuk csak 10%-kal lesz több. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem mindegy, és így van. Ha mi jól csináljuk a dolgunkat, és ez az egész nagyon jól működik, akkor ez egy sokkal fenntarthatóbb világ vízióit engedi nekünk láttatni, tehát egész egyszerűen több fog beférni megújuló energiaforrás alap, főleg az időjárás függőekről beszélünk, tehát sokkal több fog belőle beférni a villamos energiarendszerbe.
Jó, akkor a széndioxid problémát én most lehúztam a listámról, akkor most már csak a víruson kéne gondolkodni, de szerintem arra egy következő vendéget fogok majd hívni ide a G7 beszélgetésekbe. Én nagyon szépen köszönöm Lucei Péternek, az Altaó termelés és kockázatmenedzsmentért felelős vezérigazgató helyettesének, még mindig azt mondom, ilyen nagyon durva titulusodban, hogy itt volt ma, és azért azt még gyorsan elmondom, hogy kövessetek minket mindenhol, meg lájkoljatok minket mindenhol, hogy minél előrébb kerüljünk a sorba, és hogy minél többen meg tudjanak hallgatni minket, és azt is elmondom gyorsan, hogy természetesen ezt a műsort ma az Altaó támogatta. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.